Üdvözlöm Önöket, ez a Média Egy, vendégem pedig ezúttal M. Lengyel László, a Sajtó Szakszervezet ügyvezető elnöke. Szervusz, Laci!
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz, Dani!
Azért hívtunk föl, mert hogy nemrégiben zajlott le Budapesten az EFJ, azaz az Európai Újságírók Szövetségének a közgyűlése, aminek a szervezésében te jelentős részt vállaltál. Mondd el kérlek, hogy mi ennek a jelentősége, hogy itt Budapesten volt, volt-e már erre példa korábban?
Hát először is Budapesten hasonló rendezvény még soha nem volt. Az Európai Újságíró Szövetség, European Federation of Journalists, ugye innen a rövidítés, az EFJ, ez az Európai Újságíró Szakszervezeteknek a csúcsszervezete. Itt 38 országnak közel 58, vagy talán pontosan 58 szervezete van a tagok között, és médiaszakmai, szakmapolitikai és szakmai érdekvédelmi szempontból ma Európában ennél befolyásosabb szervezet, tudomásom szerint, de objektíven sincs.
Azt mondod, hogy Budapesten nem volt még ilyen közgyűlés, hogy most mégis, tehát hogy mi történt, hogy jöttek. Ez összefüggött azzal, hogy itt Magyarországon a sajtó helyzetével kapcsolatban mindenféle problémák vannak, vagy csak a véletlen hozta így, hogy most itt mégis Magyarországon tartották az újságírók, európai újságírók a közgyűlésüket?
Véletlen ez, de igazából szerencsés véletlen. Az a helyzet, hogy körülbelül két és fél éve gondolkodunk mi azon a brüsszeli központi vezetéssel, hogy Budapestre kellene hozni egy ilyen rendezvényt. Ennek több oka van, vagy volt. Az egyik az, hogy Budapestnek az elhelyezkedése is nagyon jó, megközelíthetősége nagyon jó. Budapest is végül is egy vendégszerető, jól élhető, a hasonló rendezvényekre nagyon alkalmas helyszín. Nagyon sok tagszervezet már korábban jelezte, hogy nem utálnak, sőt kifejezetten szeretnének Budapestre jönni, mivel mögöttünk nem állt semmiféle kormánytámogatás, semmiféle országtámogatás, semmiféle olyan pénzügyi bázis, ami ezt a vendéglátást, ezt a szervezést megkönnyítette volna. Nagyon kemény munkát igényelt az, hogy idehozzuk, és pont akkor sikerült ez. Egyébként maga a döntés az valamikor a tavalyi évnek a végén, úgy novemberében született meg, hogy idejönne a közösség, és ez egybeesett, mert hogy Budapesten, ha médiáról van szó, ha sajtószabadságról van szó, ha szakmapolitikáról van szó, ha szakmai érdekvédelemről van szó, akkor sajnos az utóbbi 10 évben mindig van aktualitás, így aztán a kettő egyszerűen egybeesett.
Mik voltak a témái ennek a találkozónak? Hogyan zajlott ez az egész?
Hát a témái nagyon összetettek voltak, ez talán jelzi azt, hogy 29 talán határozat, aztán 4 sürgős határozat, és még néhány nyilatkozat is született. A rekordok éves közgyűlése volt ez, amely egyben vezetőségválasztó, vezetőség megújító, mindegy, hogy minek nevezzük, kongresszusnak, éves közgyűlésnek, választmányi ülésnek. Az a dolog lényege, hogy soha ennyi résztvevő még hasonló gyűlésen nem volt. Tehát általában 90 és 100 között szokott lenni a résztvevők száma, itt most a résztvevők alatt értsük a hivatalos mandátummal, szavazati joggal rendelkező küldötteket, tovább a megfigyelőket és a vendégeket. Most ez 118 volt, és még hozzá kell adni azokat a közreműködőket, a központi apparátusnak az embereit, meg ugye a magyar részről is bejelentett hivatalos embereket, akikkel együtt mondjuk úgy, hogy olyan 130 körüli létszámot tudtunk felmutatni. Ez volt az egyik rekord. A másik rekord maguknak a döntéseknek a számában volt. A harmadik rekord pedig az, hogy két olyan határozat is született, amelyet végül is egy szavazás keretében minden résztvevő kezdeményezőként javasolt. Az egyik az a ukrajnai frontújságírók védelmére, a másik a gázai övezetben dolgozó védelmére szóló döntés volt.
Beszéljünk is akkor ezekről a határozatokról, hogy milyen döntések születtek, miket tartalmaznak ezek a határozatok. De van egy olyan is, ami a magyar helyzetre is kitért.
Igazából talán kettő is. Az első számú határozat az kifejezetten a magyar média helyzetbe foglalkozik. Hidd el, higgyék el a kedves hallgatók, hogy kínosan vigyáztunk arra, hogy lévén, hogy mi szakszervezet vagyunk, és nem direkten politizálunk, csak és kizárólag a szakmai érdekvédelemben és a szakmapolitikában próbálunk már amennyire ez a mai nyilvánosságban lehetséges jelen lenni. Nem voltunk kezdeményezői, nem voltunk javaslói, és nem voltunk megfogalmazói ennek a határozatnak, tehát a mi küldötteink is a maguk szavazatával, ha akarták, akkor támogatták, ha akarták, akkor nem ezt a határozatot. Ez kimondta, hogy a jelenlegi magyar médiahelyzet különös tekintettel az akkor még a döntéshozatalban nem elhalasztott úgynevezett szájzár törvény miatt példátlan, a független, vagy éppen, ha akarom, akkor ellenzéki média műhelyek, újságírók, általában az ilyen tartalmú nyilvánosság elhallgatására, megfenyegetésére, lehetetlenné tételére irányul. Azt én felelősséggel nem tudom állítani, hogy ezek a magyar média helyzetre szóló határozatok közvetlenül befolyásolták azt, hogy elfogadásuk után mindössze egy nappal végül is a hivatalos magyar kormánypolitika bejelentette, hogy az erről szóló döntéseket elhalasztja őszig. De hogy volt szerepe ennek a példátlanul egységes és határozott európai fellépésnek, azt merem állítani. És hát van itt még egy második vonal, hogy megint csak nem mi, mint házigazdák, hanem a szervezők, akik meghatározták az egész rendezvénynek a tartalmát, a feladatait, a munkáját, meghívták ilyen elsődleges felszólalónak, ahogy ma angolosan szoktuk mondani, keynote speakernek, Jan Broadhut, az EBS médiaszabadság képviselőjét, aki ezt elfogadta, aki mondott egy nagyon tartalmas és nagyon határozott felszólalást, majd ugyanaznap egy másfél órás beszélgetést folytatott a magyarországi médiatudomány, médiajog és a gyakorló független média vezetők, főszerkesztők részvételével, azt hiszem, hogy magyar részről 14-en voltak ott, velük is folytatott egy tanácskozást, és hát természetesen utána elment a hivatalossághoz is, és ott nyilvánvalóan, erről persze nekünk konkrét információnk nincs, beszámolt arról, hogy mit tapasztalt ezen a kongresszuson, és különösen mit tapasztalt a magyar partnerek részéről, és valószínűleg ez talán még nagyobb hangsúllyal esett a ladban, a tekintetben, hogy végül is ezt a Szájzár törvényt egyelőre a nem is vonták vissza, de a róla szóló döntést azt elhalasztották.
Úgy volt, hogy a rendezvényen felszólal majd Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is. Így is történt, azután itt volt? Beszélt?
Így van, itt volt. A jelen politikai, mondjuk úgy, hogy a fővárosban kialakult helyzetet tekintve sajnos Budapest nem volt abban a helyzetben, hogy ennek a rendezvénynek valamiféleképpen a szponzora vagy közvetlen házigazdája lehessen. Jól lehet, adtunk ilyen jelzést, hogy nagyon örülnénk, és ennek valószínűleg nagyon jó európai visszhangja lenne. De Karácsony Gergely a maga személyében megjelent, egy kitűnő beszédet mondott, természetesen ennek a beszédnek a média helyzetre vonatkozó része az maximum egy ilyen 15% volt, ellenben bemutatta Európa tényleg legbefolyásosabb, most nem azt mondom, hogy a felületeken legnépszerűbb, hanem a szakmapolitika, a szakmai érdekvédelem szempontjából legbefolyásosabb újságíróinak azt, hogy mit is jelent ez a szolidaritási adó, hogy is van a helyi önkormányzatok működésének feltételrendszere Magyarországon, hogy hogyan tud a nyilvánosságban és általában a politikában tényleg talpak alatt megjelenni a helyi érdek, a helyi nyilvánosság, a helyi problematika, és hát azt kell mondjam, hogy egy hihetetlenül jól fogadott, mélyen megértett, és nagyon átélt mondani valót tudott közvetíteni ezen a rendezvényen maga Karácsony Gergely, akiről tudjuk, hogy hát nem a legrosszabb szónokok közé tartozik. Viszont, és hogyha már megengeded, akkor még hadd mondjam, hogy az egyik szabadidős tevékenységnek a keretében a résztvevők közül olyan 55-en ellátogattunk Szentendrére is, ahol semmiféle politikai célunk nem volt, hanem be akartuk mutatni ezt a Budapesthez közeli mediterrán típusú kis ékszerdobozt, megmutatni, hogy milyen a magyar vendéglátás, hogy hogyan érezhetik jól magukat. Ellenben ott a Városházán a polgármester úr, a jegyző úr és néhány munkatársa egy nagyon rövid időre fogadott bennünket. Én át sem gondoltam előre, hogy Szentendre tulajdonképpen szintén egy ellenzéki önkormányzatiságú település. Ők messze menőleg és mélyen megerősítették mindazokat a mondani valókat, amelyeket már Karácsony Gergely révén ismertek, és így egy másik, nem főváros, nem politikailag direkten hadszintérre nyilvánított helységnek a viszonyai is visszaköszöntek ugyanebben a témában, úgyhogy itt nagyon megerősödött ez a történet. Persze ez mellékszál az európai média szakmapolitika és érdekvédelem vonatkozásában, viszont az nagyon fontos, hogy milyen benyomásokkal és milyen tényismeretekkel távoznak el tőlünk a vendégek.
Egyébként itt ezen a közgyűlésen ugye nem csak magyar helyzetről esett szó. Mi volt az európai helyzettel kapcsolatban talán az özvegyomásod, hogy mennyire vannak problémák, milyen problémák vannak az európai média világában, és ez a magyar problémáinkhoz képest hogyan, mekkora súlyú problémák?
Hát, hogyha most kifejezetten nyugatot és északot nézem, akkor azt kell mondjam, hogy irigylem a problémáikat, viszont ennél sokkal összetettebb a kép. Egyrészt ott van Belarus, ahol a független és tényleg tényalapú tájékoztatást végző újságírók lényegében emigrációban dolgoznak, és nagyon jó munkát végeznek. Itt Boris Harecki sok mindent el tudott mondani, és be tudott mutatni. A másik pedig ugye Ukrajna, ahol a szószoros értelmében a fronton jelenlévő, és ott nem csak információt gyűjtő, hanem ezt az információt nyomtatott formában, mert ugye más infrastruktúrák nem nagyon működnek közvetlenül a frontvonalakon. Eljuttató újságírók egyrészt szóbeli közlésekben, másrészt pedig egy filmnek, egy ilyen 25-30 perces filmnek a keretében bemutatták a kollégák számára, hogy mit is jelent az igaz szó, a valóságot bemutató szó azoknak az embereknek, akiknek sokszor a kenyér, a víz, a minimális infrastruktúra is probléma, de még kitartanak a front közelében, mert hogy ott élnek, ez az ő világuk, mindig is ott laktak, és akkor megjelenik ott egy, hát ha akarom, páncélozott, ha akarom, akkor csak úgy néz ki, jármű, és erről ledobnak nekik 15-20-30 példányban egy-egy az előző napon kinyomtatott újságot, és közben elbeszélgetnek velük arról, hogy ahhoz, hogy ne csak ott már mondjuk úgy elektronikusan erősebb orosz propaganda jusson el hozzájuk, hanem ezek a hírek is, hogy ez mit jelent neki. Ez lelkileg felemelő történetek voltak. Hát voltak persze ilyen egészen apró dolgok is. Ugye nyilvánvaló, hogy Lengyelországban hihetetlenül nehéz kibogozni mindazt, ami a közmédia körül van. Hiszen, ha akarom, akkor jogilag már úgy értem, hogy megfogalmazott törvények szerint, ami a kormányváltás után a közmédiával történt, az egy elég nehéz történet. Viszont ugye itt fölmerül az a kérdés, hogy az eredetileg, mondjuk úgy, hogy az erőfölény birtokában hozott törvények és média szabályozás, az mennyire lehet érvényes abban az esetben, amikor a társadalom úgy dönt, hogy ők mégiscsak mást akarnak. De pontosan a közgyűlés idejére esett az a momentum, amikor az eredeti Jog és Igazság pártja által támogatott elnök jelölt, ha minimálisan is, de győzött, és akkor most innen elkezdődtek olyan viták, hogy alkotmányos puccs, nem alkotmányos puccs, hogy minek milyen igaza van. De hát Törökország egy nagyon érdekes történet, ahol az ellenzéki részben megint csak emigrációban élő média képviselői itt voltak, ellenben a hivatalos erdogáni média képviselői is itt voltak, akik amúgy nem ördögtől való és, hogy mondjam, elutasítandó emberek, de abban a pillanatban, ahogy fölmerült az, hogyha a te kollégád mindössze azért van börtönben, mert a véleményét, az álláspontját, a meggyőződését megpróbálta hitelesen és a kormány a hatalom ellenében közvetíteni, akkor neked mi a dolgod? Akkor te, aki egyébként lehet, hogy hiszel a tényleges hatalomban, el kell, hogy fogadd ezt a helyzetet, vagy föl kell lépned. Persze azért ismerjük Törökországot, ha valóban föllép, akkor a saját életét is, nem csak az egzisztenciáját, nem csak a biztonságát kockáztatja egy ilyen ember. Hihetetlen, hogy mennyire összetettek ezek a kérdések, vagy fölvehetjük a gázai újságírók problematikáját, akár a nemzetközi sajtó, akár a helyben dolgozó palesztin újságírók problematikáját. Nyilvánvaló az, hogy nem Izrael rontott rá eredetileg Gázára, de a másik oldalról az, hogy amúgy bizonyos szimpátiával a gázaiak iránt viseltető, most mindegy, hogy ez jó vagy nem, nemzetközi sajtónak a működését kifejezetten akadályozzák a hivatalos izraeli politikai és katonai erők, az megint egy másik történet.
Tartok egy szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a média egy műsorát Emlengyel Lászlóval. Megyünk is tovább, ez a Média 1, a vendégem továbbra is Emlengyel László, és a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy a Európai Újságírók Szövetsége Magyarországon tartotta a közgyűlését, és hát itt a számomra a legizgalmasabb ebből az egész programból az, amit már érintettünk is a beszélgetésünk első felében, hogy a magyar helyzettel is foglalkoztak, és hát ebben a határozatban azért egy csomó mindent kiemeltek, hogy Magyarországon a Pegasus nevű izraeli kémszoftvert alkalmazzák, ugye szóba került a szuverenitásvédelmi hivatal, és ez az egész százár törvényként is, vagy ellentetlenítési törvényként is emlegetett, a hivatalos nevén az közélet átláthatóságáról szóló törvény is. De érdekes az is, hogy ez a határozat tulajdonképpen az Európai Bizottságot is hát egy kicsit megfedi, hogy nem elég hatékony. Milyen volt ezzel kapcsolatban a benyomásod, Laci, ott a közgyűlésen, hogy mennyire kritikusak az EU-val kapcsolatban, hogy hagyja ezt, hogy itt Magyarországon ez a helyzet egyelőre úgy tűnik, hogy egyre csak romlik, mindenféle problémák vannak, és ezeket nem tudta valójában kezelni az EU, tehát gondoljunk itt a Cashma, a MediaWorks létrejöttére például.
Hát ami mondjuk a Cashma MediaWorks és hasonlókat illeti, ilyen mélységekbe természetesen ezen a fórumon nem mentünk bele. Ezek jól ismert több éves történetek, ezzel rengeteget foglalkoztunk, és amikor létrejött az úgynevezett EMFA, ez a European Media Freedom Act, vagyis az Európai Média Szabadság Direktíva, akkor mi magyar oldalról nagyon komolyan, mélységekben, és azt hiszem, hogy a fölvonultatható intellektuális erőkkel részt vettünk ennek a kidolgozásában. Itt most konkrétan, hogy a kérdésedre visszatérjek, talán egészen másról volt szó. Arról, hogy akárhogy is nézzük, Magyarország és a magyar média helyzet az egy hát potenciális lehetőséget mutat egész Európának, hogy mi történik akkor, hogyha van egy ellenőrizetlen, minden szempontból a politikai életet uraló hatalom, amelyik úgy dönt, hogy az ő számára az intézményesített tájékoztatás, tehát a társadalomnak a döntéshozatali képességét megalapozó tájékoztatás, az nem egy partner, hanem egy ellenség, az kifejezetten csak és kizárólag akkor jó, hogyha az én kezemben van, az én gondolataimat közvetíti, magyarul propaganda gépezett és silányul. Ezen nagyon sokan a jelenleg hozzánk képest, mondjuk úgy, hogy médiaszabadság paradicsomnak minősíthető országok képviselői is elgondolkodhattak. Hiszen ami megtörténhet, és ugye van egy példa, hogy megtörténhet, az előbb-utóbb meg is történik. Ugye ismerjük, hogy ami elromolhat, az el is romlik egyszer majd talán. Itt ugye ez volt. A másik, ők nagyon jól értik, és mi ezt ebben őket meg is erősítettük, hogy a magyarországi média viszonyoknak a szabályozása, megváltoztatása, helyretétele, normalizálása, az mégsem egy külső feladat. Tehát ahogy Magyarországon a magyar embereknek, a magyar választóknak kell végső soron eldönteniük azt, hogy milyen politikai erőt akarnak hatalmon, ugyanígy a média viszonyokat is elsősorban Magyarországon belül kell nekünk megoldanunk. Az egy másik kérdés, hogy sokkal gyengébbek vagyunk, mint lehetnék, mert a szakma nem fog össze, a szakma megosztott, a szakma túlpolitizált, a szakma nem érti meg azt, hogy munkavállalóként bármelyik oldalt szolgálja, vagy bármelyik oldallal is szimpatizál, egyforma érdekei lennének, és hogy például etikai és ilyen szakmai alapkérdésekben akkor is volnának közös gondolataik, dolgaik, feladataik, hogyha amúgy politikailag nem értenek egymással, de itt a zárójelet be is zárom. Ami a lényeg, ezt az EMFA-t, meg általában mindazt, ami európai szintéren a média szabadság biztosítása érdekében történik, azt nem Magyarországra vetítik, viszont az okok, indokok között sajnos Magyarország, mint példa, mint rossz példa ott szerepel. Nem várja el senki sem az Európai Bizottságtól, sem általában a többi tagállamtól, hogy oldják meg a magyar médiahelyzetet, és hangsúlyozom, mi ezt többször el is mondtuk. Viszont vannak olyan speciális kérdések, ahol nagyon fontos az, hogy milyen európai környezetben zajlanak a dolgok. Például van ez az úgynevezett SLAP, amikor is emberek vagy média munkások, vagy éppen média szervezetek ellen nagyon jó hatalmi helyzetben lévő emberek azért indítanak teljesen megalapozatlan látszat pereket, hogy kivéreztessék őket, hogy éveken át folyjon ez a bírósági húzavona, hogy fizessék az ügyvédeket, előlegezzék meg a perköltséget, és így tovább, és így tovább. Na most, hogy ennek Magyarországon meg lesz-e a bázisa, az igenis függ az európai környezettől. A másik az...
Igen, ilyen ügyek van Magyarországon is egyébként már ilyen slapperek.
Sajnos egyre több. Egyre igen. Több. Úgy látszik, hogy kreatívak itt az urak és elvtársak, de ami a másik, hogy van egy csomó olyan ügy a média világában, most a Klubrádiótól kezdve a mindenféle más felületek és cégek esetében, amelyek előbb-utóbb ki fognak kerülni az európai igazságszolgáltatás szinterére. És hogy ott milyen jogi és általában mondjuk úgy, hogy megfontolási környezetet találnak, az nem mindegy. Tehát ez az a két pont, ahol nagyon is fontos az, hogy Európa előre haladjon, mert hogyha itt minél határozottabban, minél egyértelműbben, és mondjuk úgy, hogy jogilag minél értelmezhetően áll ki Európa a médiaszabadság, a szólásszabadság, a véleményszabadság, a függetlenség és így tovább mellett, annál jobb környezetbe kerülünk mi, hogyha bizonyos ügyeink kikerülnek arra a szintére. Egyébként viszont, és akkor most visszatérek, a kör bezárul a saját harcainkat, ahogy a politikai szintéren, úgy a média szintéren, vagy a gazdasági szintéren, vagy a kulturális szintéren is belül kell megvívni.
Igen, de ugyanakkor azért, hogy az Európai Bizottságnak is feladata lenne a verseny a biztosítása, vagy például a média és ugye piac, és ezen a piacon az állami reklámok elosztása az egyenletesen történjen, tehát mindenkinek legyen esélye ezen a piacon, egyenlő esélye legyen. Itt ugyanaz egyáltalán nem jellemző a magyar médiumpiacra, és évek óta állnak beadványok az Európai Bizottságnál, amivel tulajdonképpen nem történik semmi, tehát az Európai Bizottság nem intézkedett, nem védte meg a magyar médiapiacot attól, hogy ez a piac eltorzuljon.
Ezzel egyet tudok érteni. Én azt hiszem, hogy pont a Lukács Csaba jelent meg azokkal a dokumentumokkal a EBSZ médiaszabadság képviselőjének a beszélgetésén, amelyben bemutatta, hogy itt nem foglalkoztak politikával, hanem kifejezetten a versenyjog szempontjából indítottak tényleg most már évnél régebben olyan eljárásokat a megfelelő európai szinteken, amelyek ugye arra mutatnak rá, hogy ha már egyszer, ami egyébként nem normális, de az állam, a kormány, a központi költségvetés megjelenik a média piacon reklám megrendelőként, következésképpen finanszírozóként, akkor nem volna szabad egyértelműen és minden vonatkozásban elfogultnak lennie, és be kéne tartani a bizonyos versenyjogi szabályokat. Nagyon nehéz kérdés ez, Dani, mert hogy az európai malmok, amelyeket a fene tudja, hogy már milyen vizek vagy szelek vagy mik hajtanak, mennyire lassan vagy gyorsan örülnek, arra nekünk nagyon kicsi a befolyásunk. Természetesen az összes ilyen anomáliát, hogy elhúzódik 2 évig, 3 évig egy igazi döntés, ezt érezzük a bőrünkön. Egyetértek. Azzal is egyetértek, hogy megszületnek utána jogerős, Európa egészére releváns és kötelező döntések, és a magyar kormány utána ezekkel azt kezd, amit kezd, és úgy tartja be őket, ahogy betartja, vagy nem tartja be. Ugye fizetünk napi nem tudom hány millió eurót azért, mert ezt nem tartottuk be, vagy azt nem tartottuk be. Ettől még nem fognak atombombát ledobni a magyar alföldre, nyilvánvalóan. Az Európai Unió arra épül, hogy a tagországai közös értékek mentén szövetkeztek, közösen próbálnak közösen elfogadott értékeket érvényesíteni, és eredetileg nem a renitensek megrendszabályozására jött létre. Ezt ugyanúgy érezzük a médiapiac, a sajtószabadság tekintetében, mint a versenyjognak bizonyos dolgaiban, vagy éppen a demokratikus jogállam, a liberális demokrácia és hasonlók érvényesülése, vagy éppen tagadása vonatkozásában. Hát rossz fiúk vagyunk ebben a családban, és ez a család igyekszik dolgozni azon, hogy ezt hogyan lehet szankcionálni. Mi türelmetlenek vagyunk, ők meg csak úgy tudnak haladni, ahogy az ő mechanizmusaik ezt megengedik. Nagyon nehéz elosztani a felelősséget, hogy itt most az Európai Unió szervei a bénák, vagy a magyarok a kreatívok, de értem, amit mondasz, és teljesen igazad van. Ha föl lett volna készülve az Európai Unió hasonló helyzetekre, akkor itt 10 percek alatt kellene hozni olyan döntéseket, hogy ezt így nem. Ha itt vagy, akkor tartsd be azt, amit vállaltál, amikor beléptél. Ez volna a jelszó.
Mit gondolsz egyébként, mire számítasz, hogy ez a elnéletetlenítési törvény, vagy a közjelent átláthatóságáról szóló, ugye hivatalosan törvény, ebből később még lesz-e valami, vagy ez a veszély most elmúlt azzal, hogy elhalasztotta a Magyarország gyűlést, tehát ez vége, kész, fellélegezhet a magyar sajtó és a magyar közélet és a youtuberek, vagy sem?
Picit messzebbről kezdem, ugye eleve perverziónak tartom, amikor újságíró újságírótól interjút kér. Már pedig tőlem ez alatt a rendezvény alatt nagyon sokan kértek interjút, értékelést, véleményt, és bármilyen furcsa, még Amerikában, Texasból, meg mit tudom honnan is doktorandusz hallgatók a saját disszertációjukhoz valamilyen úton, módon tőlem kértek bizonyos magyarázatokat vagy véleményeket, és ezek majdnem mind kivétel nélkül pontosan a te kérdésed köré csoportosulnak. Ha a múltból indulok ki, akkor azt kell mondjam, hogy ez a kormány úgy, hogy beismerje, hogy Bocsika, tévedtem, itt most túltoltam a biciklit, ezt nem kellett volna. Ilyenre nem képes, nem hajlandó, egyszerűen nem fér bele a gondolkodásába, az értékrendjébe. Tehát valahogy, amíg hatalmon van ez a politikai erő, amelyik hatalmon van, az kell, hogy kihozza ebből a történetből, hogy hát mi győztünk, mi ezt jól csináltuk. Itt kétféle lehetőség van, bármilyen furcsa. Az egyik az, hogy hát valamelyest fölpuhítják magát a törvényt szövegileg is, és majd az alkalmazásban és a végrehajtásban nagyjából olyan szintre, hogy ne legyen ez egy állandó probléma, mondjuk az európai szintéren, és akkor nem is beszélve a világról, amelyik már Európán kívülről is nagyon figyeli a média viszonyokat. De az is benne van a pakliban, hogy határozottabban, konkrétabban, talán a potenciális érintettek körét szűkítve, még keményebbé is tegyék ezt a törvényt, és úgy fogadják el, hogy őszre hogyan alakul Magyarországon a politikai hangulat általában ugye a jövőre tavasszal esedékes választások előtti viszonyrendszer egyáltalán mennyire fogja érezni magát veszélyben a jelenlegi hatalom. Ez mind-mind befolyásoló tényező lehet a tekintetben, hogy mi is lesz ezzel a törvénnyel.
Hát kíváncsian várjuk a fejleményeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, nagyon megtisztelő volt ez az érdeklődés. Minden jót kívánok a hallgatóknak.
Emlengyel Lászlót, a sajtószakszervezet ügyvezető elnökét hallották. Ez volt a Média egy mára. Egy hét múlva jövünk ismét vissza egy újabb beszélgetéssel. Érdemes visszavetni az adásainkat a media1.hu és a webcast.hu oldalról, valamint Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is közvetítjük ezeket az interjúkat. Köszönjük önök megtisztelő figyelmét, a műsorvezető Szalai Dániel. Ja, és a hírlevelet ne felejtsék, media1.hu/hírlevél, vagy az RSS-ünket media1.hu/RSS. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!